Miután szerencsésen túléltük a karácsony rohanást, szeretnék olyan dolgokról beszélni, amiről általában az óraboltok, meg az órakereskedők, nagykereskedők nem szoktak. Nem lenne egyrészt tőlük elegáns, másrészt meg panaszkodásnak, vagy hencegésnek, vagy nem tudom, hogy vennétek tőlük, úgyhogy most ezért elmondok egy jó pár ilyen dolgot, és nagyon fontos, hogy senki sem kérte azt, hogy ezt mondjam el. Nem is biztos, hogy mindenkinek ez a dolog tetszeni fog, de hát ez már csak ilyen, úgyhogy beszéljünk most arról, amiről az óraboltok, meg az órakereskedők nem szoktak. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu-n. Mielőtt még nagyon belemennénk a hardcore dolgokba, az első probléma mindenképpen a lokáció kiválasztás. Most nem megyek bele, hogy egyébként lehet-e csak offline, vagy lehet-e csak online ilyesmit csinálni, mert szerintem egyébként nem lehet, a kettőt együtt kell működtetni, úgyhogy mindenképpen szüksége van valakinek, hogyha sikeres óra boltot vagy kereskedést vezet egy lokációra, méghozzá egy jó lokációra, és a jó lokációk azok általában vagy valami forgalmasabb üzletközpontban, plázában vannak, vagy egyébként valami sugárúton, bevásárló utcában, vagy valami ilyesmi. Egy csomó ilyen helyen jártam, vagy egy csomó ilyen helyen lévő üzletnek a tulajdonosával beszélgettem, és az információknak az egy része az innét lesz, másrészt pedig lesznek olyan információk, amik nagykereskedéseknek a különböző vezetőitől, tulajdonosaitól, vagy éppen brand managerektől származnak, úgyhogy így kezeljétek ezeket a dolgokat. Szóval, hogy az előbb a mondatot elkezdtem, a lokáció szerintem kulcsfontosságú, viszont minden lokációval alapvetően probléma van. A bevásárló utcás boltoknál a forgalom teljesen máshogy néz ki, mint mondjuk a plázásnál, szerintem oda az emberek alapvetően céltudatosan kell, hogy menjenek. Ennek a hátránya természetesen az, hogy oda fel kell, hogy legyen építve az üzlet, oda nem fognak csak úgy bebotlani az emberek, ugyanis az ilyen helyeken több a turista, és elég kevés a parkolóhely, már pedig, hogyha valaki valami jó áru órát akar venni, akkor alapvetően egyértelmű, hogy autóval fog menni, tehát hogy nem feltétlenül van az, hogy akkor most költsünk el másfél millió forintot egy órára, és menjünk oda busszal. Tehát, hogy ilyet azért általában nem szoktak az emberek csinálni, aztán ez persze nyilvánvalóan prekoncepció. Viszont a plázában lévő üzletüzemeltetésnél elrúgta nálam a pöttyöst egy pár dolog. Például az, hogy oké, infrastruktúrálisan tök jók a plázák, viszont egyébként minden plázának nagyjából más a célközönsége, ezért más mondjuk az elérhető kosárérték. Viszont, ami nagyon érdekes, hogy a legtöbb plázában úgy kell szerződést aláírni, hogy mondjuk 5 évre, vagy minimum 3 évre, tehát hogy 1 évre senkinek nem adnak ki szerződést. Viszont kérdés, hogyha te mondjuk ott csinálsz egy kiemelt üzletet, mondjuk valami monobrand store-t, mint például ami Budapesten több helyen megtörténik, például volt az Alléban Tiszó volt, illetve bocsánat, még van december 29-én látjátok ezt a videót valószínűleg, és akkor még 2 napig üzemelni fog ez a bolt. Ez a bolt egyébként azért csukott be, mert hogy az előző üzemeltetőnek a monobrand store-ja volt, viszont tőlük elvették a forgalmazási engedélyt, viszont a szerződésük meg él, készletet már nem kapnak a gyártótól, mert már nem ők a hivatalos forgalmazó, és ezért egy kicsit ilyen nagyon rókafogta, csuka-csuka-fogta róka helyzet. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy egyébként annak az üzletnek a helyén mi van, ugyanis a szerződésük még nem járt le, tehát hogy konkrétan az üzletet fenn kell tartaniuk úgy, hogy nem tehetnek már bele dolgokat, és nincs jogosultságok ilyen dolgokat beletenni, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy január első vagy második hetében az üzlet helyett mi lesz ott, vagy egyáltalán lesz-e ott bármi. A másik nagyon hasonló helyzet volt még a West Endben, a Vacsnál is, itt ezt lehet most múlt időben mondani, mert az már nagyjából 1 éve megtörtént. Ugye ott is az a sztori, hogy elvették a Swatch forgalmazási jogát, és a forgalmazó pedig ezért átbrendelt és Como Milano boltot csinált belőle, amiben én úgy tudom, hogy az a probléma, hogy a plázával a szerződés úgy szólt, hogy ott Swatch butiknak kell lennie, és emiatt elég komoly lázadozás volt a pláza részéről, hogy ezt hogy simították el, azt nem tudom, de hogy valami ilyesmi dolgok vannak. Viszont ami egyébként még ennél is idegesítőbb dolog, hogyha egy jól menő boltod van egy plázában, akkor a ház, vagyis hát a pláza tulajdonosa, üzemeltetője azt fogja mondani, hogy ó, nagyon szép boltod van, örülünk neki, hogy jó a forgalmad, de mi lenne, hogyha eléred mondjuk a 100 millió forintos forgalmat ebben az évben, akkor nekem odaadnál a forgalmadból 1%-ot, vagy 2%-t, vagy valami ilyesmit. Viszont nem mondják azt, hogyha hát ez az év, ez látjuk, hogy szar volt, nem értél el 30 millió forintot se, ezért így visszaadunk neked egy kicsit kompenzációba, tehát hogy ezek mind nem történnek meg, ami szerintem egy nagyon-nagyon érdekes hozzáállás, de én fel vagyok háborodva rajta, hogy oké, bérlek egy bérleményt, fizetem az alkalmazottakat, fizetem a rezsit, fizetem a háznak a költségét, fizetem az óráknak a bekerülési árát, fizetek mindent. A pláza sok mindent nem tesz hozzá. Tehát, hogy jó, nyilván ő néha csinál promóciókat, meg egyébként biztosítja azt, hogy mondjuk nyitva legyenek az üzletek szombat este, vagy vasárnap este, vagy bármi, de hogy alapvetően neki ahhoz, hogy nekem milyen forgalmam van, olyan nagyon-nagyon sok közen is, mert bár rengeteg ember jár egy plázában, de attól, hogy a plázában ne csak sétálgassanak az emberek, hanem be is jöjjenek, az üzlettulajdonosnak nyilván nagyon sokat kell tenni, és pont ezért én ezt egyáltalán nem érzem fairnek, mégis az országban több helyen is tudom, hogy ilyen szerződések vannak. Hogy ez mondjuk GVH szempontból aggályos-e, azt nem hiszem, mert különben nem csinálnak, de nekem egyébként így morálisan azért megszólalt bennem a csengő, hogy ez így egyszerűen csak nem helyes. Nyilván, hogyha van a boltodban 3 vagy 4 márka, az alapvetően nem néz ki jól. Ismerek egyébként ilyen boltokat, butikokat, szalonokat, és lehetnek ezek nagyon szépek, de ha kevés a márkád, akkor egyszerűen, hogyha a látogatók bemennek, akkor azt érzik, hogy egyszerűen csak nincs választék. És ugyanez a helyzet akkor, amikor valaki kis készletet tart egy márkából. Ez megint egy faramúci helyzet, hogy mondjuk szeretnél egy márkát forgalmazni, akkor ez egy hosszú folyamat, tehát hogy az adott márkának a régióvezetője, brand managere egyáltalán információt kér arról, hogy neked milyen márkáid vannak, milyen átlagos vásárlás van nálad, és hogy hova kerülne az az adott márka, hogyha ők úgy döntenek, hogy ők megállapodnak veled. Tehát, hogy ez egy ilyen előminősítési folyamat, és utána mondjuk neked meg kell venned egy készletet, ami mondjuk 40, 50, 60, akárhány darab, de mondjuk nyilván 20 darab órát senki sem fog adni, még a luxusgyártók sem egyszerűen csak nem mutatnak jól, meg ott is az lesz az érzésed, hogy oké, hogy itt vannak ezek a szép órák, de hogyha nekem abból egyik sem tetszik. Úgyhogy alapvetően bármilyen árkategóriáról is beszélünk, mindenki azért szokta felpumpálni a készleteket, egyszerűen csak azért, mert másképp nem működik a biznisz. Ezt vannak, akik egyébként belátják, és vannak, akiknek így matematikailag ez a dolog így nem feltétlenül áll össze, őket nem feltétlenül értem, viszont erre meg azt mondta a legtöbb forgalmazó cégnek a vezetője, vagy a régió menedzsere, vagy brand menedzsere, hogy azok, akik meg nem tartanak nagy készletet, azok ki fognak hullani. Nem azért, mert ők el fogják venni a forgalmazási jogot tőlük, hanem egyszerűen csak a piacnak a természete miatt. Ez kegyetlenül hangzik, viszont van természetes szelekció ezen a piacon. És nyilván a következő kérdés, hogy hogyan is kell struktúrálni ezeket a márkákat. Nyilván az adott boltoknak kell, hogy legyen valamiféle koncepciója, és kell, hogy legyen az ő fejükben valami, hogy milyen az ő ideáltipikus vásárlójuk, aki bejön és mondjuk ennyit vagy annyit költ. Hogy úgy nagyjából tudni kell, már csak azért is, mert akkor ilyen márkákat szoktak, vagy kell, vagy ilyen márkákra fognak egyébként fókuszálni. Általában az van, hogy az alacsony kategóriából, és itt most nem abszolút értékben mondom az olcsót, hanem relatív értékben, ahhoz képest, hogy az üzletnek milyen a fő profilja. Kellenek olyan termékek, amik egyébként behozzák az egyszerű vásárlókat, ami mondjuk plázában játszik főleg, mert ha mondjuk sétálutcában van és egy luxus multibrand store-ról beszélünk, ott általában ugye célzottan mennek az emberek, ott nincs az, hogyha meglátsz a kirakatban egy tudort, aki bemész, hogy én mindig is ezt szerettem volna, és most pont azt meg szeretném venni, viszont ha mondjuk látsz egy szép Casiót, egy szép Swatchot, régen egy szebb Michael Kors-t, vagy Fossilt, vagy ilyesmit, akkor így bementél és megvetted. Én annak örülök, hogy ezek a divatmárkák így konkrétan kikopóban vannak, még egy csomó helyen egyébként tartják őket, viszont már mondjuk ezeknek a márkáknak, meg az iSwatchoknak, meg az ilyesmiknek a népszerűsége, meg egyébként az előfordulása a magyarországi üzletekben azért már eléggé a végét járja. Úgyhogy kell egy ilyen belépő dolog, utána kell-e fölé is rakni márkákat alapvetően, és kell, hogy legyen valami csúcsmárka. Ebben általában azért a brand managerek szoktak segíteni. Nyilván egyébként úgy működik a legtöbb disztribútor, hogy ők azért szeretnek a saját portfóliójukból másik márkákat adni, amik gyakorlatilag támogatják egymást. A svájci márkáknál egyébként ez egy kicsit nehézség, mert mondjuk, ha valaki Swatchnak a disztribútora, akkor most a Hamilton, Mido, Radó, Certina 3-asból vagy 4-esből mégis mit fog ajánlani. Tehát, hogy ott azért elég nehéz az, hogy hasonló árkategóriában vannak hasonló technikai specifikációval rendelkező órák, és akkor mit tegyél a vitrínben, melyik ujjadba harap. Főleg úgy, hogy egyébként a Radó eléggé nincs dolog. Itthon tudok olyan forgalmazott, aki azt mondja, hogy neki jól megy, vannak olyanok, akiknek meg állítólag csak a helyet foglalja, úgyhogy nem tudom igazából, de hogy ez ilyen dolog. És lássuk be, azért a széles portfólió is kell, tehát, hogy minél többféle márka legyen a portfólióban. Ugyanakkor kellő magassága is kell, hogy legyen, hogy az olcsó árkategóriákat keresők is kapjanak valamit, kell, hogy a közepes árkategóriát keresők is kapjanak valamit, és kell, hogy feljebb is tudjon valaki ajánlani. És általában a márkáknak a különböző marketing vezetői szokták figyelni az adott vásárlásokat, és ezek alapján segítenek a partnereknek, hogy ők nyitottak rá, hogy nekik most éppen mire van szükségük, hogy igazából szélesítsék a portfóliót, vagy mondjuk skálázzák a portfóliót vertikálisan, és mondjuk próbáljanak ki egy drágább márkát, hogy hogyan reagál az ő piacuk rá. próbáljuk. És egyébként ez ilyen, ilyen egyszerű hangzik, hogy hát ezért próbáljuk ki, ez általában ilyenkor ilyen 8-10 plusz millió forintos befektetést jelent, és főleg a rosszul menő márkáknál van az, hogy kapnak különböző dolgokat bizományba, de ezek a márkák nem is szoktak általában menni, és nem is szokták beváltani a hozzájuk fűződő reményeket. Tudnék jó pár ilyen márkát mondani. Van nagyon sok márka Magyarországon, aminek van regionális disztribúciója, vagy magyarországi disztribúciója. A regionálisok alatt mondjuk alapvetően osztrákokat értek, a hazaik alatt nyilván Magyarországon működő céget, viszont vannak olyan márkák is, ahol közvetlenül a céggel tudsz például tárgyalni, és onnét tudsz készletet kapni. Ezt lehet kétféleképpen csinálni, lehet úgy, hogy valaki elvállalja, hogy ő nagykerezik, és akkor ő lesz a hivatalos magyarországi disztribútor. Ez nyilván egy más jellegű vállalás, de lehet olyat is, hogy azt mondja, hogy ő csak készletet tart egy bizonyos márkából. Most, hogy néhány példát mondjak, ilyen a Zin, ilyen a Fortisit, Honda, úgy tudom, hogy a Nomos hasonlóan működik, illetve a Maurice Lacroix-nak egyébként regionális disztribútor partnere van, tudomásom szerint, de abban, hogy egyébként valaki közvetlenül a gyártól veszi a dolgokat, vagy hogy van közöttük egy disztribútor, vannak előnye és hátránya is mind a kettőnek. Ha valaki disztribútoron keresztül veszi, az egy csomó terhet levesz az ember válláról, mert a disztribútor intéz gyakorlatilag mindent, ott helyi regionális menedzserekkel kell beszélni, akik intézik az áruszállítást, hozzák a diszpléjeket, természetesen nyilván minden fizetős, illetve a rosszul menő márkáknál szokták azt csinálni a gyártók, hogy adnak gyári bútorokat. A jól menő márkáknál természetesen a gyártónak elvárásai vannak, hogy milyen bútor kerülhet, és melyik gyártótól kell megrendelni azokat az adott bútorokat, amibe bele lehet helyezni azokat az órákat. Ez megint olyan dolog, ami azoknak, akik benne vannak, triviális, viszont sokan, akik nem látnak bele, nincsenek benne ebbe, nem tudják. Szerintem úgy, ezeket most így ezért mondom el. Ha direktben mondjuk a gyártóval tárgyalsz, ott minden ez a dolog nincs meg, tehát nem kapod meg ezt a fajta támogatást, ott közvetlenül neked kell intézni a dolgokat. Cserébe ott sokkal jobb árést tudsz általában realizálni. Ebben is van kivétel. Én tudok olyan márkát itthon, aki a gyártótól nagyjából 20% árést kap, csak hogy értsétek, a 20% ár, és akkor, amikor közvetlenül a gyártótól rendelsz, az egyébként eléggé sovány, tehát a disztribútoroknak a nagy része szereti azt, hogyha a gyártótól megkapott ár és a végfelhasználói ár között van egy kétszeres szorzó. Egyszerűen csak azért, mert ebben nagyon sok mindennek bele kell férnie. Tehát mondjuk a márkákkal kapcsolatos fenntartási költségekre, szervizköltségekre, logisztikai költségekre, a márka ismertsége, célzó dolgokra, különböző mondjuk manuáloknak a fordítása és ilyesmire, és ezeket mind valaki másnak kell intézni akkor, hogyha közvetlenül a gyárból érkezik a dolog. Plusz egyébként a disztribútorok szokták azt vállalni, hogyha az adott kereskedőben van nyitottság, akkor ők és futtatnak különböző lokális kampányokat, vagy regionális kampányokat, akkor abba ők egyébként beszállnak, úgy, hogy ez elszámolható költség felüljük valamilyen részben. Például Google Ads is csinál ilyet, hogy mondjuk ad egy 1000 eurós kupont, hogyha te mellett teszel egy másik 1000 eurót, akkor 2000 euróért hirdethetsz, és ez nyilvánvalóan egy egészen jó deal annak, aki mondjuk ilyesmire nyitott. Meglepő, de vannak olyanok, akik erre egyáltalán nem nyitottak. Az online kérdéskörbe belementem egy kicsit az elején, de szerintem ezt nyissuk ki. Nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy amikor mondjuk meglátnak nálam egy órát, vagy bárki másnál, teljesen mindegy, és beírják a keresőbe, és kijön valami .hu-s webáruház, az nagyon sok esetben külföldi webáruházat takar, amiben a probléma az az, hogy ugye regionális szerződések vannak, ahogy mondtam, nem jogosult arra, hogy Magyarországra eladja azt az adott terméket. Plusz a másik érdekes kérdés az, hogy mondjuk az adott eladónak van-e jogosultsága egyáltalán Magyarországra, vagy egyáltalán azt a márkát eladni, vagy értékesíteni. Több esetben megtörténik olyan, hogy egyáltalán nincs jogosultsága rá, tehát hogy konkrétan az a vásárlás, például nem csak Magyarországon, hanem mondjuk elviszed bárhova, Európába, Ausztriába, Németországba, Franciaországba, Spanyolországba, tök mindegy, hogy hova, elmész a forgalmazótól kapott garanciával, megmutatod, és azt mondják, hogy hát itt nem fogjuk javítani, szenyor, tehát ez nem magyar sajátosság. Méghozzá a szervizek azért nem javítják az ilyen órákat, mert nekik ez senki nem téríti meg. Ugye a szervizeket általában a disztribútorok tartják fent, sokan azt hiszik, hogy így a márkák fizetik a szervizeket, ez nincs így. Fizetős javítások azok természetesen az ügyfeleket terhelik, viszont amikor garanciás javítás van, azt természetesen a disztribútor fogja fizetni, pontosan abból az árrésből, amit egyébként sokan igyekeznek átugrani azzal, hogy ő megvásárolja valami szürke, vagy még annál is sötétebb forrásból származó órákat forgalmazó szlovák, lengyel és hasonló webshopokban, ahol nem ritka az, hogy az eredeti órák közé valahogy belekeverednek hamisítványok, több ilyen próbavásárlás is volt, amin ezek a shopok egyébként megbuktak, de ami nálam kiveri a biztosítékot, az, amikor egyedi sorozatszámos órák sorozatokról van szó, és egyszerűen fogják és kitörlik belőlük ezeket a sorozatszámokat, hogy ne lehessen visszakövetni, hogy milyen disztribútoron keresztül érkeztek. Ez szerintem a tisztességes piaci magatartással maximálisan szembe megy, és ezek megint mind csak megtörtént esetek. És ugye ezzel kapcsolatban van még az a probléma, amikor valaki fogja magát, bemegy az egyik ilyen szalomba, boltba, vagy ilyesmi, felpróbál 16 órát, lefotózza mindenkit a csuklóján, majd hazamegy és megrendeli ezekből a remek boltokból, és utána, amikor megérkezett az óra, visszamegy abba a boltba, és szeretné a szíjat mondjuk méretre állítatni, amikor kisebbre vetetik, az még az egyszerű dolog, viszont amikor valaki pótszemet kér, az igazán problémás egyébként, mert hogy a pótszemek legtöbb esetben donor modellekből származnak, mert hogy a gyártók nem szoktak általában csak úgy pótszemeket küldözgetni, és ez nagyon sokszor az van, hogy egy működő órát kell nem csak idézőjelben, hanem szó szerint feláldozni, és abból kiszedni a szemeket, már pedig ez természetesen a disztribútornak költség, ami egyébként egy normálisan elválható dolog abban az esetben, hogyha te attól a disztribútortól vetted meg az órát, viszont ha neki a világon semmi köze hozzá, és egy másik országnak egy másik disztribútorától vetted meg, még csak nem is hivatalosan, ott azért szerintem nem elvárható, hogy valaki egy órát szétbontson a te kedvedért, és így odaadja a szíjat még térítés esetén sem, mert nagyon sokszor az van, hogy amúgy ilyenkor szívességet kell kérni, legalábbis így vannak, akik így szoktak fogalmazni, és ezeknek természetesen később mindig ára van, már mint hogyha egy disztribútor mondjuk egy másik országban lévő disztribútortól kér hasonló dolgokat, vagy csak alkatrész, vagy csak donor dolgokat, úgyhogy ezek ilyen nagyon necces dolgok, és ezt sokan nem látják be olyankor, amikor azt mondják, hogy hú, hát de hát én meg tudtam venni 20 000 forintért olcsóbban, és hogy miért ilyen szemetek velem, hogy nem akarnak plusz szemet adni. Ezért. Tehát, és a garanciális javítás is egy olyan dolog, hogy természetesen, ha te hivatalos forgalmazótól veszed órát Európában bárhol, és utána Magyarországra elhozod a márkaszervizbe, javítani fogják. Viszont amikor ettől a hálózaton kívül veszed valamilyen nem hivatalos forgalmazótól, akkor mindenki vonogatni fogja a vállát, és szerintem teljesen jogosan, mert ez valahol szembe megy azzal a fajta szolidaritással, amit a szervizek egymás felé szoktak mutatni. Akartam még ezen kívül az akciózásról beszélni. Nagyon sok forgalmazó elkezdett abba az irányba menni, bizonyos márkáknál, hogy elkezdtek 10-15-20%-os akciókat adni. Ugye ennek a rákfené az az, hogyha egy órán egy adott kereskedő nem keres 25-30% fölött, akkor egyszerűen nem tudja kitermelni a saját rezsiköltségét, az alkalmazottak költségét, a helybérletet, és úgy nagyjából minden költséget, ami neki van. Tehát aki 20% fölötti akciót szokott adni, ott általában valami érdekes trükközés szokott lenni. Nagyjából az, hogy valószínűleg bent ragadt készleteket kapnak az adott gyártótól, és ezért tudják ilyen akciósan adni, mert az, hogyha keres valaki egy órán 1-2%-ot, még akkor is, hogyha az néhány 100 000 forintos óráról beszélünk, az a csomagküldésnek, a csomagolásnak, és egyáltalán annak a díját, hogy valaki azzal foglalkozzon, egyszerűen csak nem éri meg. Úgyhogy ez egy hivatalosan nem kimondott dolog, de egyik disztribútor sem szereti azt, hogyha az ő ajánlott fogyasztói áruknál jelentősen olcsóbban adják az órákat. Egyszerűen csak azért, mert mondjuk a piacot torzítja, másrészt pedig az adott márkát leértékeli, hogyha mindig akciósan látsz egy órát, akkor azt fogod gondolni, hogy az óra egyszerűen csak rossz, már pedig a legtöbb márka ezt nyilvánvalóan nem szeretné. Ahhoz a módszerhez, hogy tömegesen árazza le valaki az órákat, akkor szoktak általában nyúlni, hogyha mondjuk egy adott márkából szeretnének kiszállni, tehát hogy mondjuk ott áll náluk a készlet egy év alatt egyáltalán nem fordult meg még a felesem, akkor egyszerűen csak elkezdenek kiszállni abból a márkából, kiszórják beszerzési ár fölött egy picivel, hogy valamennyi maradjon rajta, de akkor lehet ilyen 15-20%-okat látni, csak az egyébként meg egy rossz sztori, tehát ott akkor a kereskedőnek is rossz lesz a szájíze, neki benne állt a pénze mondjuk egy éven keresztül, és nullszaldósan vagy bukóban szállt ki belőle, tehát hogy még egyszer azzal a márkával belátható időn belül biztosan nem fog próbálkozni. Hát, hogy azok a boltok jobban teljesítenek, ahol jól képzett alkalmazottak vannak. Tehát nem számít az, hogy mekkora mondjuk a kollekció méret, nem számít az, hogy amúgy milyen régi a bolt, nem számít az, hogy milyen nagy a bolt, hogyha kisebb alapterületen van egy bolt, viszont jól képzettek az alkalmazottak, akkor is sokkal nagyobb előadásokat tudnak generálni, mint hogyha egy hasonló méretű boltban olyan alkalmazottak vannak, akik egyébként nem értenek az órákhoz, mondjuk a társterületről jönnek, ékszerek világából jönnek, máshogy kell egyébként órát és ékszert eladni. Az szerintem mindig vérci ki, amikor a bejövő vásárló jobban ért az adott órához, mint aki a pultnak a túloldalán van. És ezzel egyébként szoktak is foglalkozni a márkák, szoktak tartani képzéseket, én több olyan márkáról is tudok, akik nagy úgy fektetnek ilyenre, sőt olyan is van, akinek konkrétan online akadémiája van, ahonnan meg lehet szerezni az összes szükséges tudást. Úgyhogy most ennyit szerettem volna erről az egészről elmondani, zanzásítva, remélem, hogy sikerült új információkat átadni, vagy sikerült megvilágítanom olyan dolgokat, amik nem voltak feltétlenül triviálisak, hogyha valami még kérdés maradt benned, akkor írd le kommentben, megpróbálok rá válaszolni. Szevasztok!